köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ennek az üzenetnek azt a címet adtam, hogy nem szokványos kedvesség. Fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy nem szokványos kedvesség. Előző héten itt voltak velünk Mark és Joyce a berlini gyülekezetből, és akik itt voltatok, nem tudom ti, nektek mi volt a akik először találkoztatok az első benyomásotok velük kapcsolatban, vagy a második, vagy a harmadik benyomás, hogy eszméletlen kedves emberek. Eszméletlen kedves és nagylelkű emberek. Mindenkihez volt egy jó szavuk, egy mosoly, egy kis kedves gondolat. És tudjátok, én nagyon sokáig így pásztorként sem tulajdonítottam olyan nagyon nagy fontosságot ennek a szónak, hogy kedvesség. Jó, kedvesség az egy ilyen extra plusz, egyébként tök jó, hogyha van, egyébként tök jó, hogyha a gyülekezet kedves, vagy az emberek kedvesek. De egészen addig nem volt számomra annyira fontos ez a szó, amíg 2017-ben nem találkoztam ismét a Márkékkal, nem mentem el ismét a Berlinbe, és látogattam meg az ottani gyülekezetet, mert akkor ott, abban az évben lett egy kijelentésem arról, hogy mennyire fontos a kedvesség. Hogy milyen nagy ereje van a kedvességnek. És hogy igazából ez az egyik legfontosabb értékrendje kell, hogy legyen a gyülekezetnek, illetve a saját életünknek is. És a mai nap erről szeretnék beszélni, hogy miért. Miért fontos ez? És 2017 óta én rendszeresen tanítok és prédikálok a kedvességről. Mert fontosnak érzem, és remélem, hogy neked is lesz, és nektek is lesz egy kijelentésetek, vagy még egy nagyobb kijelentés a mai nap, hogy mit jelent a kedvesség, miért fontos, hogy kedvesek legyünk, és milyen hatással van a világra a kedvességünk. Én a mai nap szeretnék egy ilyen ellenkulturális kedvességről beszélni. Furcsa ez a szó, hogy ellenkulturális kedvesség. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy olyan kedvesség, amely szembe megy a környezet megszokott normáival. Egy olyan kedvesség, ami szembe megy azzal a kultúrával, amiben élünk. Mert őszintén milyen kultúrában élünk, milyen társadalomban élünk, milyen közegben élünk. Egy bunkó, egy arrogáns, egy önző, egy önközpontú kultúrában élünk. Az emberek általában ilyenek. A legtöbb ember nem mosolyog rád, amikor bemész a boltba, és mondjuk veszel valamit, tehát még az eladók nagy része sem mosolyog rád, vagy köszöni meg, vagy boldog karácsonyt nem kíván. Kivétel azoknak, akik ezt teszik. De hogy általában azért nem ezt tapasztaljuk meg az életben. És hogyha szeretnénk mi keresztények fények lenni ebben a világban, és ha szeretnénk Krisztust megosztani a világban, akkor ehhez a kulcs a kedvesség. Ez a kulcsfontosságú dolog, a leginkább, legjobb módja ennek az, hogy kedvesek vagyunk. Nem a zenénken keresztül tudunk a legnagyobb hatással lenni, mint gyülekezet a világra. Nem a prédikációinkon keresztül tudunk a leginkább hatással lenni a világra. Nem a programjainkon keresztül. Ezek is jók és fontosak, és próbáljuk a legjobbat adni. Nem is a kajáinkon keresztül, hogy milyen kaját szolgálunk fel. Ha ezek mögött nincs kedvesség, semmit nem ér. Bármit tehetünk, hogyha közben bunkók vagyunk az emberekkel, vagy figyelmetlenek, vagy nem igazán foglalkozunk az emberekkel, akkor ennek semmi értelme nincsen. Isten számára nagyon fontos, hogy kedvesek legyünk. Miért? Azért, mert Isten is egy kedves Isten. Isten is egy kedves Isten, és minden, amit van, az Isten kedvessége és jósága miatt van. Gondolj arra, amit van most. Lehet, hogy éppen a gyereked van az öletben. Isten jósága, kedvessége. Ott van melletted, ott ül a férjed, feleséged, Istennek a kedvessége, Istennek a jósága. Ott vannak melletted a barátaid, Isten kedvessége és jósága. Ami miatt ott van egy tető a fejed fölött, van mit enned, ez Isten kedvessége és jósága. Van egy munkahelyed, van családod, van egy gyülekezeted, házi csoportod, vannak szerető emberek, akik körbevesznek téged, vagy tehát minden, amit csak körbenézünk az életünkbe, és jó dolgok vannak, ez Istennek a kedvessége. Isten éppen ezért azt szeretné, hogyha mi is megtanulnánk kedvesek lenni másokkal. Az 1 Tesszalonika 5.15 azt mondja, senki a gonosz dolgokat ne viszonozza gonoszsággal, hanem mindig a jóra, más szóval kedvességre törekedjetek. De ne csak egymás között, hanem mindenkivel szemben így viselkedjetek. Mindenkivel szemben. Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik dolog az az, azt mondja az ige, hogy ha szeretnéd legyőzni a gonoszságot a világban, ha szeretnél ebbe az ellenkultúrába bemenni és fény lenni, akkor legyél kedves. Ez az egyik. A másik az az, hogy ne csak itt a gyülekezet falain belül legyünk kedvesek egymással, hanem azt mondja az ige, hogy a falakon kívül is. Bármerre járunk, a munkahelyünkön, az iskolában, a benzinkoton, ahol tankolunk, a futárral, akivel kontaktálunk szinte minden másnap, ugye? Vagy a boltba, ahova minden héten bejárunk. Szóval legyél kedves ezekkel az emberekkel, és nem csak a közösségen belül, de kívül is. Őszintén viszont, amit látunk a világban, az az, hogy az emberek, mi is nagyon sokszor többet foglalkozunk a külsőségekkel, mint azzal, hogy belül milyenek vagyunk, a hozzáállásunk milyen. Hogy kedvesek vagyunk, jók vagyunk, vagy sem. Több időt töltünk a tükör előtt, hogy jól nézzünk ki, hogy jó cuccokba járjunk, hogy mindent megtegyünk, hogy az emberek szemében vonzóak legyünk. De igazság szerint, ami igazán vonzóvá fog tenni az életben, az a kedvesség. Nekem van egy gyönyörű szép feleségem. De megmondom őszintén, hogy nem ez volt az elsődleges dolog, ami megfogott benne, hanem az, hogy kedves. Eszméletlen kedves ember. Nem találkoztam vele nála kedvesebb emberrel. És ez nagyon megfogott, mert mindenkihez van egy jó szava, egy mosoly, egy ölelés, mindenkinek a legjobbat akarja. És ez volt az, ami vonzott benne. Ugyanígy, tehát, hogy az emberek szeretnek azokhoz az emberekhez vonzódnak, akik kedvesek. Ugye? Tehát aki bunkó veled, aki nem önmagával van elfoglalva, állandóan a telefonját bújja fel, se néz, nem is figyel rád. Ezekkel az emberekkel nem szívesen töltünk időt. Ha szeretnél vonzó lenni mások számára, és szeretnéd jó színben feltüntetni magadat, többet foglalkozz azzal, hogy mi van itt bent, többet foglalkozz a hozzáállásoddal, mint az, hogy hogy áll a hajad, vagy hogy milyen cuccokba jársz. Amen. Mi az, ami felkészít a sikerre az életben minket? Ugye szeretnénk sikeresek lenni. Én is, mikor fiatal voltam, mindig ezen gondolkoztam, hogy mi a kulcs a sikerhez. Szeretnék sikeres lenni majd a párválasztásban, szeretnék sikeres lenni majd a munkámban, az iskolámban. Így az élet minden területén, a szolgálatomban. Mi a kulcs a sikerhez? A Biblia elmond 4 dolgot. Mi az, ami meleg ágya a sikernek, ami felkészíti az életedet, hogy sikeres legyél? Elmondom, hogy mi. Kolossi 3.12 ír erről. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők. 4 dologról beszél itt a Biblia. Együttérzők, kedvesek, alázatosak, és türelmesek. Hiszen Isten titeket, szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen. Tehát együttérzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek. A Biblia szerint ez az a 4 dolog, ami felkészít téged a sikerre. Meleg ágy a sikernek, hogy tényleg ez az életedben működjön. Szóval a kérdés az az, mi az a tulajdonság, ami a hozzád legközelebb álló emberek szerint téged jellemez? Tehát, ha megkérdeznénk, mondjuk bemennénk a munkahelyedre, és megkérdezném, hogy figyelj egyébként a, nem tudom, XY-t, mondd már el, hogy szerinted mi a legfontosabb tulajdonság, vagy mi az, ami a leginkább jellemzi ezt az embert. Vajon mit mondanának rólad munkahelyeden, az iskoládban? Isten azt akarja, hogy a kedvességről ismerjenek meg az emberek. A kedvesség legyen az, ami a leginkább feltűnik az embereknek. Nekem van most egy kihívásom számotokra. válj te a legkedvesebb emberi a környezetedben. Legyél te az, aki a legkedvesebb, a legjó szívűbb ember a környezetedben. És váljunk mi, mint gyülekezet, a legkedvesebb gyülekezetté itt Magyarországon, Európában, a világon. Legyünk még kedvesebbek, mint a Hillsong Berlin. Amen. Elég magas a mérce, de meg tudjuk csinálni, én azt gondolom. Bánjunk az emberekkel kedvesen. Mit jelent ez? Ez nem csak az, hogy jó fejek vagyunk velük, meg barátságosak, hanem az, hogy ha az emberek elrontják, ha hibáznak, kegyelmesek vagyunk velük. Oké? Kedvesen bánunk az emberekkel. Nem durván. Legyünk ilyenek. Amen? Legyünk kedvesek. 1 Korintus 16:14. Mindent az isteni szeretet által tegyetek. Mi a szeretet és a kedvesség között az összefüggés? A kedvesség nem más, mint a szeretet tettekben való megnyilvánulása. Ezt kérlek, írjátok le. A kedvesség nem más, mint a szeretet tettekben való megnyilvánulása. Ez a kapcsolat a szeretet és a kedvesség között. A kedvesség magyarul nem csupán egy érzelem. Oké? Hiába érzel valaki felé kedvességet, ha nem teszel érte semmit, akkor igazából nem vagy kedves. Oké? Ez több kell, hogy legyen, mint egy érzelem. A kedvesség egy tett, egy aktív dolog. És Istennek annyira fontos az, hogy kedvessé váljunk, hogy növekedjünk ebben. Azt gondolom egyébként, hogy alapjába véve egy kedves gyülekezet vagyunk, de azt gondolom, hogy van hova fejlődnünk, és személy szerint nekem is van hol fejlődnem. Én is szeretnék növekedni a kedvességben, szeretnék jobbá válni. Szóval a Biblia nagy hangsúlyt helyez erre, és éppen ezért Isten adott egy történetet a Bibliába, talán az egyik leghíresebb történet, ami pontosan erről szól, a kedvességről. Mit jelent a kedvesség, és hogyan válhatunk kedvessé? Ez pedig nem más, mint a samáriai utazónak a története, az irgalmas samaritánius története. Amen? Szóval ezt fogjuk ma egy picit boncolgatni, ezt a történetet, és erről szeretnék ma beszélni. Az irgalmas samaritánus történetét. Hányan ismeritek? Oké. A legtöbben ismeritek. Elmondom azért, hogy nagy vonalakban miről szól ez a történet. Egy samáriai utazóról szól, aki egy teljesen más népcsoportból származott, mint a zsidók. Viszont zsidók és ők, a samáriaik együtt éltek gyakorlatilag, viszont utálták egymást. Oda-vissza. Mind a két népcsoport. Tehát, nagyon utálták egymást. És ugye alapból ez a történetet, ezt Jézus úgy meséli el, hogy azt a kérdést teszi valaki fel neki, hogy Jézus, mondd meg, ki a fele barátom. Mert ugye Jézus azt mondja, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. Tehát, hogy és felteszik ezt a kérdést, hogy oké, de ki a fele barátom? Ki az, akit kell szeretnem? És Jézus elkezd arról beszélni, gyakorlatilag erről szól a történet, hogy mindenkit. Minden embert szeretnünk kell. Ugyanúgy, mint saját magunkat. És ugye ezért egy elég radikális kijelentés ez, hogy tényleg ugyanúgy szeressek egy vadidegent, sőt, egy olyan embert, aki még rosszat is tesz velem, mint saját magamat, azért ez elég radikális. A történet következő. Jerikó és Jeruzsálem között volt egy út, ami egyébként még a mai napig megvan. És ez egy ilyen kacskaringós út, tele ilyen rejtett kis zugokkal, helyekkel, ahol rengeteg rablás történt abban az időben, és még egyéb bűncselekmények, embereket kiraboltak, kifosztottak, megerőszakoltak. Tehát egy elég brutális útszakasz volt. És ezen az útszakaszon egy embert fél holtra vertek, kiraboltak, és ott hagytak az útszélén. És elmegy emellett az ember mellett két ember úgy, hogy nem segít. És végül a harmadik az, ez az irgalmas samaritánus, aki megáll, meglátja a szükségét ennek az embernek, és segít ezen az emberen. És az az érdekes ugye ebbe a történetben, hogy pont egy olyan ember segít, akit nem kedveltek a zsidók abban az időben. Elmegy mellette egy pap, egy lévita, és végül a harmadik egy samáriai ember. Tehát három ember megy el. És nagyon érdekes, de ugye ez a történet igazából mélyebb üzenettel rendelkezik. Itt három hozzáállásról beszél a Biblia. Háromféle hozzáállásról, hogy hogyan viszonyulunk mi emberek nagyon sokszor mások szükségeire a környezetünkben. Hogyan viszonyulunk az emberekhez? Amikor látunk egy szükséget magunk körül, mi az a háromféle hozzáállás, ahogyan viszonyulunk és reagálunk erre? És ez nem fekete-fehér, ez nem olyan, hogy azt mondod, hogy kiválasztod, hogy én általában harmadik szoktam lenni, én olyan vagyok, mint a samáriai utazó, én általában mindig segítek az embereknek, szóval én az vagyok. Nem. Egy nap lehetsz akár mind a három is. Lehet, hogy reggel segítettél valakinek, megláttál egy szükséget, de a következő két órában meg pont, hogy ignoráltál egy szükséget. Szóval ez nem fekete-fehér, úgyhogy hallgassuk úgy, hogy nyitott szívvel, hogy valószínűleg mind a három hozzáállás megvan bennünk. Nézzük meg, hogy mi ez a háromfél hozzáállás. Az első, egy távolságtartó hozzáállás. Távolságtartó hozzáállás. Tehát ez az első fajta olyan hozzáállás, amit megtapasztalt ez a szerencsétlen ember ott az út szélén, hogy ugye a Lukács 10:30-31-ben, hogyha olvassuk, Jézus erre egy történettel válaszolt, egyszer egy ember Jeruzsálemből Jerikóba utazott, útközben rablók támadták meg, akik kifosztották, és még a ruháját is elvették. Megverték, majd félholtan ott hagyták. Nem sokára arra ment egy pap, de amikor meglátta a sebesültet, kikerülte, és ott hagyta. Aláhúztam ezt a szót, hogy kikerülte. Mert pontosan ez az a hozzáállás, amiről itt beszélek. Ez a távolságtartó hozzáállás. Ez a hozzáállás azt mondja, hogy ha nem látom, és nem tudok a problémáról, akkor igazából nem az én felelősségem. Tehát ha nem látom a szükséget, ha nem tudok a szükségről, akkor igazából ez nem az én felelősségem. És nagyon-nagyon sok ember így éli az életét. Egy ilyen hozzáállással. Sokan nem engednek túl közel magukhoz embereket, a barátaikat, a környezetükben lévő embereket. Pontosan ezért, mert tudják azt, hogy ha túl közel kerülnek hozzájuk, akkor egy ponton az életükben lehet, hogy segíteniük kell nekik. És ezt nem akarják. Mert túlságosan el vannak foglalva önmagukkal. Megvan a saját életemnek a problémái, nekem is el kell intéznem a dolgokat az életemben. Nem akarok túlságosan mélyen részt venni emberek életébe. Nem akarok túlságosan részt venni mondjuk házi csoportom életébe, vagy a gyülekezet életében, mert egy ponton akkor szükségük lesz az én segítségemre, és én nem akarok segíteni, mert nekem is megvan a saját problémám. Értitek? Tehát ez a fajta hozzáállás, ez a távolságtartó hozzáállás, és ilyenkor mi emberek egy ilyen felszínes kapcsolatokat építünk, és felszínesen tartjuk a kapcsolatainkat. Nem akarjuk, hogy túl mély kapcsolatok alakuljanak ki az életünkbe. Ez a fajta. És igazából így rengeteg fájdalomtól óvjuk meg magunkat, mert nem kell mások problémáival foglalkoznunk. Kevesebb fájdalom, nekem is kevesebb probléma. Okay. Szóval ez az első, a távolságtartó hozzáállás, és az első ember, ez a pap, ez pontosan ugyanezt tette. Kikerülte, elkerülte. Ne is lássa, nem is akart oda nézni. Ez nem az én problémám, nem is látom, nem tudok róla, nem az én felelősségem. Megyek tovább. Ez az első fajta ilyen hozzáállás. A második hozzáállás, ez a kíváncsi, de közömbös hozzáállás. Kíváncsi, de közömbös hozzáállás. Kicsit érdeklődőbb volt az illető, de annyira nem, hogy segítsen. Tehát oda ment, megnézte, de annyira nem volt neki fontos, hogy segítsen, úgyhogy továbbállt. Ez a kíváncsi, de közömbös hozzáállás. Látom a szükséget, de túl én központú vagyok, hogy megálljak és segítsek. Ezt jelenti ez a hozzáállás. Megnézem az embert, de tovább megyek. Lukács 10:32-ben ugye ezt olvassuk. Később egy lévita ment arra, mikor meglátta a sebesültet, ő is átment az út másik oldalára, és ott hagyta. Meglátta, azt mondja a Biblia. Meglátta, észrevette, oda ment, de el is ment, átment az út másik oldalára. Tehát volt egy papunk, volt egy lévitánk, az az érdekes, hogy mind a kettő vallásos ember volt. Mit üzen ez számunkra? Az, hogy önmagában a vallásosság nem fog kedvessé tenni. A vallásosság nem tesz kedvessé. Krisztus tesz kedvessé. Jézus tesz kedvessé. Éppen ezért zárójelben mondom, a kereszténység az nem szabad, hogy egy vallásosság legyen számodra. Ez nem arról szól, hogy milyen szabályokat tartasz be, hogy eljössz minden vasárnap, meg hogy itt ülsz, meg úgy csinálsz, mint a keresztény lennél, de igazából nincs kapcsolatod Krisztussal. Az egész egy kapcsolatról szól. A kereszténység egy kapcsolat Krisztussal, nem rituálék, nem egy vallásosság, kapcsolat Krisztussal. Miért? Mert egyedül Krisztus tud megváltoztatni. Krisztus tud változást hozni az életedbe. A vallásosság nem változtat meg. A vallásosság nem tesz kedvessé. Krisztus tesz kedvessé. Szóval, és ez a fajta hozzáállás, ez a kíváncsi, de közömbös hozzáállás, ez még rosszabb, mint az első. És lehet, hogy azt mondod, hogy jó Géza, de én azért nem csinálok ilyet, hogy oda megyek, megnézem, aztán továbbállok. Tényleg? Hányan voltunk már úgy, hogy történt egy baleset mondjuk az M7-esen, vagy valahol a városban, és akkor csak így nézünk, de nem állunk meg, ugye? Annyira nem fontos az illető, hogy megálljunk, de kíváncsiak vagyunk. Mindannyiunk tettünk már ilyet, mindannyiunk csináltunk már ilyet. Oké? Szóval, és nagyon sokszor így viszonyulunk a körülöttünk lévő emberekhez is. Imádjuk a pletykákat hallgatni, hogy kivel mi történt, ki hogy vált el. Ugye a pletykalapok erről szólnak, ugye a bulvár, olvassuk az interneten, hogy melyik hírességnek éppen hogy van romba az élete, a házassága. De igazából nem vagyunk annyira nem fontos nekünk az ember, hogy segítsünk is. Tehát egy ilyen kultúrában élünk. Erről szól. Az emberek ilyenek, hogy kíváncsiak, de igazából annyira nem fontos nekik, hogy segítsenek. A kíváncsiság csak szemléli a dolgokat, a kedvesség megáll. Ezt írjátok le. A kíváncsiság csupán szemléli a dolgokat, viszont a kedvesség az meg is áll. Nem csak néz, nem csak látja a szükséged, de meg is áll. És ott van, és segít. Ezt jelenti a kedvesség. Érdekes megfigyelni azt, hogy Jézus mikor érdekes az is látni, hogy Jézus hova ment, mikor itt élt ezen a földön, hogy hova ment éppen, hogy milyen utakat tett meg, melyik városokba, falvakba ment, milyen céllal. De még érdekesebb az, hogyha azt tanulmányozik, és azt figyeljük meg az Új Szövetségben, hogy Jézus mikor állt meg. Hol voltak azok a pontok, amikor megállt, amikor valaki megállította, valaki félbeszakította az ő útját, és megállította. Mert ezek az érdekes helyzetek, ezek az érdekes történetek, mert minden csoda, amit Jézus tett, az egy ilyen megállítás miatt történt. Valaki megállította, valaki félbeszakította a napját, a napi rendjét, a rutinját, a terveit. A kérdés az, hogy mi ezt hajlandók vagyunk-e megtenni? Éljük az életünket, vannak napi terveink, be van osztva a napunk percről percre. Engedjük-e azt, hogy Isten megállítson néha bennünket? Engedjük-e azt, hogy emberek megállítsanak, és történjenek csodák az életünkben? Mert nagyon sokszor túlságosan megvan tervezve a napunk, és nem engedünk, nem vagyunk elég flexibilisek, hogy Isten meg tudjon minket állítani, és tudjon rajtunk keresztül valami csodát tenni. Szóval ki és mi tud megállítani a munkát közepette? Ez a kérdés. A 2 Mózes 23:5. Ha látod, hogy ellenséged szamara összeroskod a teher alatt, ne hagyd magára, hanem segíts rajta. A Biblia azt mondja, még az ellenségünkkel is jót tegyünk. Még az ellenségünk szamarával is tegyünk jót. Tehát állj meg, ajánd fel a segítségedet. Szóval nekünk hívőknek nem szabad sosem, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkit is utáljunk. Bárkit is gyűlöljünk, vagy utáljunk. Mindenkivel kedvesnek kell lennünk. Még az ellenségeinkkel is. Nem kell, hogy egyetérts velük. Nem kell, hogy egyetérts a viselkedésükkel, az életstílusukkal, az értékrendjükkel, a politikai nézetükkel. Lehet, hogy rosszat tettek veled. Lehet, hogy megbántottak. Viszont nem teheted meg azt, hogy rosszat tegyél velük. nem teheted meg azt, hogy bunkó legyél velük, hogy utáld őket. Ezt mi keresztények nem tehetjük meg. Mindenkivel tisztelettel és kedvességgel kell bánnunk. Amen. És Isten ezt megáldja. A harmadik hozzáállás, ez pedig a kedves hozzáállás. A kedves hozzáállás. A Lukács 10.33 azt mondja, később arra utazott egy samáriai férfi is, amikor meglátta a sebesültet, megsajnálta. Amikor meglátta, megsajnálta. Csak hogy picit megértsük, hogy mit jelentett abban az időben, hogy egy samáriai segít egy zsidón. Ez olyan, minthogyha ma egy roma segítene egy skinheaden. Vagy egy olyan, minthogyha egy holokauszt túlélő megmenteni az életét egy náci halálosztónak. Ez kb. Ugyanezt jelenti. Tehát abban az időben ezt jelentette. Ez egy nagy dolog volt. A Máté 7.12 azt mondja, ezért úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Ez az aranyszabály. Ez az aranyszabály itt a gyülekezetben is. Úgy bánj az emberekkel, hogyan te szeretnéd, hogy bánjanak veled. Lehet, hogy panaszkodsz, hogy hát miért nem jönnek oda az emberek hozzám, és miért nem foglalkoznak velem, vagy miért nem kérdezik meg, hogy hogy vagyok. Te oda mész másokhoz, és megkérdezed, és őszintén érdeklődsz mások felé. Mert garantálom azt, hogy ha ezt teszed, akkor veled is ezt fogják tenni. Amen. Szóval mielőtt elvárnál dolgokat, hogy mások tegyék meg veled, tedd meg először te. Ezt írja a Biblia. Úgy bánjatok az emberekkel, hogy szeretnétek, hogy veletek bánjatanak. Te hogyan szeretnéd, hogy veled bánjanak az emberek? Ha te lennél mondjuk lent a földön és ott a porban, tehát hogy szeretnéd, hogy bánjanak veled az emberek? Legyen egy kedves hozzáállásunk. Kedvességgel viszonyuljunk a környezetünkben lévő emberekhez. Kicsit szeretnék most arról beszélni, hogy miért fontos, hogy kedvesek legyünk. Miért fontos? Először is azért, mert Isten igéje azt mondja, hogy az életed nem lesz produktív, ha nem vagy kedves. Csak akkor lesz az életed produktív, gyümölcsöző, áldott, hogyha kedves vagy az emberekkel. A Galata 6.7. Ne áltassátok magatokat. Istent nem lehet becsapni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Oké? Okay? Amit vet az ember, azt fogja aratni. Tehát, hogyha nem foglalkozol a gyerekeddel egész életedben, vagy a feleségeddel, a férjeddel, akkor ne csodálkozz azon, hogy mondjuk életed végén lehet, hogy el fog válni tőled. Vagy nem állnak szóba veled a gyerekeid. Amit vet az ember, azt fogja learatni az életbe. És ezt magamnak mondom, amikor foglalkozok egy kis Zozikával, hogy mindig erre gondolok, hogy nekem most vetnem kell ebbe a gyerekbe. Tehát, hogy ha én ezt elmulasztom, akkor később azt fogom learatni. Bele kell fektetnem ebbe a gyerekbe. A feleségembe, a férjembe. Tehát ezt mondja az ige, hogy csak akkor lesz produktív, áldott, gyümölcsöző az életünk, ha kedvesek vagyunk az emberekkel, a környezetünkben lévő emberekkel, a családunkban, a gyülekezetben, vagy a vadidegenekkel is. A Példabeszélek 11.17. Ha másokon könyörülsz, saját lelkednek használsz vele. Ha pedig kegyetlen vagy, saját testednek ártasz. Tehát azt mondja a Biblia, ha gyakorlatban kedves vagy valakivel, aktívan kedves vagy, gyakorlatiasan kedves vagy, Isten ezt látja, és a lelkedet fogja ezt táplálni. A lelked fel fog üdülni. Isten meg fog áldani. Amen? Szóval ezért fontos, hogy kedvesek legyünk. Lehet, hogy most így, ahogy hallgatsz, azt mond benned, hogy igen, Géza, én szeretnék kedvesebb lenni. Szeretnék növekedni a kedvességben. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hogyan növekedhetünk ebben? Ez a történet erről szól. Úgyhogy most gyorsan 4 pontot szeretnék még adni, 4 lépést, amit láthatunk ebben a történetben. Ami segíteni fog abban, hogy hogyan válhatunk kedvesebb emberré. Első. Meg kell látnunk a szükségeket a környezetünkben. Ez az első. Ha szeretnél kedvesebb ember lenni, meg kell látnod a szükségeket a környezetedben. A szeretet azzal kezdődik, hogy meglátod a dolgokat. A figyelmesség ott kezdődik, hogy észreveszed a szükségeket. Addig nem tudsz törődni, amíg nem vagy tisztában a szükségekkel. Először látnod kell, tudnod kell a szükségeket. A kedvesség itt kezdődik, a szemeddel. Oké? Okay? Mindenkinek van szeme. Hála Istennek. Itt kezdődik a szemünkkel. Isten azért adott szemeket, hogy lássuk meg a szükségeket a környezetünkben. Miért nem látjuk sokszor a szükségeket? Azért, mert túl gyorsan rohanunk végig az életünkön. Túl gyorsak vagyunk, pörgünk, ezért nem látjuk a szükségeket. Ez olyan, mint amikor felszállsz egy gyors vonatra. Hányan szerettek vonatozni? A feleségem imád vonatozni. Szóval felszállsz egy gyors vonatra, és ha utaztál már IC-vel, vagy bármilyen gyors vonattal, akkor sebesen megy a vonat, és nem látod igazából a házakat ott mellette, csak így összemosódott tájat látsz. De nem látod, nem veszed észre konkrétan, hogy milyen helyek mellett mész el, milyen házak mellett, milyen udvarok mellett mész el. Nem látod. Viszont amikor leszállsz a gyors vonatról, és elkezdesz gyalogolni, akkor így mész az úton, és látod, hogy itt van egy tök szép ez a kis házikó, de jó, ott van egy kutya, egy tök szép kert. Oh, fantasztikus, hányan szerettek így nézegetni más házakat. Én szeretek. Mikor Balatonparton így megyünk, és akkor nézzük Zsanival, milyen jó, nézd meg, ott van egy tök jó medence. De jó. És akkor nézegeti, az ember észreveszi a részleteket, hogy ott van egy bokor, ott van egy fa, ott van egy néni. De miért nem látjuk sokszor a szükséget? Azért, mert gyors vonaton ülünk. És egyszer rohanunk végig a mindennapokon. És főleg így karácsonykor. Pont amikor észre kéne vennünk a szükségeket, akkor haladunk a leggyorsabban. Meg kell vennem a dolgokat a boltban, fel kell készülnöm, meg kell szerveznem a vacsorát, a karácsonyt, a karácsonyi tündöklés, minden, és egy csomó, de nagyon elfoglaltak vagyunk ilyenkor. És az a kísértés, hogy még gyorsabb tempóra kapcsolunk. De arra bátorítalak benneteket most ebbe a karácsonyi időszakba. Lassítsuk le a tempót. Vegyük észre a szükségeket, mert igazából ez számít. Minden más az nem annyira fontos, az csak másodlagos. Mit fogsz enni? Milyen ajándékokat kapsz? Milyen lesz az otthoni karácsonyi dekoráció, a házad? Ez mind másodlagos. Az elsődleges, hogy meglátjuk-e a szükségeket a környezetünkben, és szeretném, hogyha észrevennénk a szükségeket idén, karácsonykor is itt a gyülekezetünkben. Kik azok? Ezt magadnak tedd föl ezt a kérdést. Vedd észre, kik azok, akik egyedül karácsonyoznának idén? Ne hagyjunk senkit egyedül. Ne hagyjunk egyedül senkit. Én nem szeretném azt, hogy ebbe a gyülekezetbe bárki is egyedül karácsonyozna. Nem szeretném. Oké? Vegyük észre a szükségeket. És a legtöbbünknek ott van a kis családja, el vagyunk, jól vagyunk, de vannak olyan emberek, akik egyedül karácsonyoznak. Ne engedjük ezt. Vedd észre, és minden évben voltak emberek, akik így meghívtak az otthonukba ezeket az embereket, hogy ne egyedül legyenek szenteste vagy karácsonykor. Jó? A második dolog, hogy hogyan válhatunk egy kedvesebbeké, együtt kell éreznünk. Együtt kell éreznünk. Tehát nem csak, hogy meg kell látnod a szükségeket, hanem együtt kell, hogy érezz. És ehhez viszont érzelmekre van szükség. Bármennyire furcsa, ahhoz, hogy együtt érezz, ehhez szükséged van az érzelmeidre. Oké? Okay? A kedvesség nem csak azt jelenti, hogy látod a fájdalmat, hanem hogy együtt érzel a fájdalmakkal. Nem elég, hogy tudod, hogy mire van szüksége a másik embernek, hanem érezned kell, amit ők éreznek. Ez nagyon fontos. Oké? Okay? A Lukács 10.33 később arra utazott egy samáriai férfi is, amikor meglátta a sebesültet, megsajnálta. Ezt az igét, ezt már olvastuk, ez a 33. vers. Aláhúztam ezt a két szót. Meglátta és megsajnálta. Tehát nem csak észrevette, de együtt érzett vele. Megsajnálta. Érzelmeket váltott ki belőle. Fontos, hogy használd az érzelmeidet. A Biblia azt mondja, sírjatok az együtt sírókkal, és örüljetek azokkal, akik örülnek. Az örülőkkel együtt örüljetek. Tehát le kell tükröznöd az embereknek az érzelmeit. Oké? Okay? Erről szól. Isten úgy teremtette, és ez nagyon érdekes, úgy teremtette az agyunkat, hogy képesek legyünk érezni mások érzelmeit. Ezt úgy hívják, hogy tükörneutronok. Neuronok, idegsejtek. Hát tükörneuronok. Ezeket Isten az agyunkba helyezte. Ezért van az, hogy amikor nézel egy filmet, és van benne egy szomorú rész, akkor tudsz sírni egy filmen. Vagy nevetni egy filmen, mert átérzed azokat az érzelmeket, amik ott vannak a filmvászon. Ez pontosan ezért van. Isten így teremtett meg téged. Használd. Használd ezeket az idegsejtjeidet. Nem véletlenül adta Isten ezeket az életünkbe. Ne kapcsold le ezeket. Nagyon sokszor lekapcsoljuk. Nagyon sokszor azt mondjuk, hogy én nem akarok érezni. Tudom, mi a szükség, megcsinálom, kész, pont. Érezd. Szükség van érzelmekre. Együttérzésre. Hogyan? Hogyan lehetek együttérző? Hogyan tudom ezt magamban fejleszteni? A szememmel látom a szükséget, viszont a fülemmel érzek együtt. Ugye beszéltünk arról, hogy a szemünkkel vesszük észre a szükségeket, a fülünkkel érzünk együtt. Isten nem véletlenül adott füleket, és két fület ráadásul, hogy, és egy szájat. Két fül, egy száj, ez ilyen arányban kell beszélnünk, és hallgatnunk másokat. A füleddel tudsz együtt érezni. Tudtad azt, hogy csupán azzal, hogy meghallgatsz valakit, meg tudsz gyógyítani. Gyógyulást tudsz hozni valakinek a szívébe, a lelkébe. Tudtad ezt? Csupán azzal, hogy meghallgatsz valakit. Nem kell, hogy semmit mondj neki, nem kell, hogy prédikálj, nem kell, hogy bátorítsd, nem tudom milyen igékkel. Csak hallgass meg. Csak legyél ott. Amikor emberek krízishelyzeteken mennek keresztül, meghal valakiük, vagy gyászolnak valamit az életükbe, nem sikerül valami az életükbe, nem kell, hogy mindig prédikálj, és próbálj meg igéket küldeni nekik meg. Menni fog, jó lesz, legyél erős a hitben. Nem. Mi keresztények sokszor elkövetjük ezt a hibát, jó szándékból, hogy túlságosan sokat beszélünk, és próbáljuk bátorítani az embereket a szavainkkal. Néha nem erre van szükség. Amikor valaki gyászol, csak arra van szükség, hogy meghallgasd. Ott legyél. Csak legyél mellette. És lehet, hogy nem mond semmit, csak legyél mellette. Ez is együttérzés. Ez is együttérzés. Használd a füledet. Amen. A szeretet néha csak annyi, hogy meghallgatsz valakit. A harmadik, tehát ugye látnom kell a szükséget, együtt kell éreznem, és a harmadik pedig, hogy meg kell ragadnom a pillanatot, hogy segítsek. Meg kell ragadnom a pillanatot, hogy segítsek. Az irgalmas samaritánus ott volt, látta a helyzetet, és spontán reagált. Nem késlekedett. Nem halogatott. Megtette azonnal. Jó, tehát nem az volt, hogy hazament. Jó, hazamegyek, átgondolom, aztán majd visszajövök. Nem. Ott volt spontán, azonnal belelépett a helyzetbe, és segített. Tehát ragad meg a pillanatot, a lehetőséget, hogy segíts. Amit tudsz, tegyél meg. Ez az ember is ezt tette. A kedvesség nem egy érzés, amire vársz, hogy majd, ha úgy érzem, hogy kedves leszek, akkor majd teszek valamit. Nem. Először tegyél, és utána majd követik ezt az érzelmeid. Először tedd meg, és utána majd jönnek az érzelmek is. Sokkal könnyebb az, figyeljetek, sokkal könnyebb az, hogy először megteszel valamit, és utána érzel, utána jönnek az érzelmek, mint hogy először vársz az érzelmekre, hogy utána megtegyél valamit. Még egyszer elmondom, sokkal könnyebb az, hogy megteszel, mind a kettő nehéz, de sokkal könnyebb az, hogy először cselekszel, és utána érzel, mint hogy vársz az érzelmekre, hogy utána cselekedj. Amen. Készen kell állnod arra, hogy félbeszakítsanak, hogy felborítsák a napi rendedet, hogy megváltozzon a napi terved, de minden csoda Jézus életében egy félbeszakítás után történt. És a másik dolog pedig az, még egy gondolat ehhez a ponthoz, hogy szembe kell nézned a félelmeiddel. Amikor segítesz valakinek, nagyon sokszor jönnek az emberek, megakadályoznak minket a félelmeink. mit fog az ember gondolni? Hogy fog ez átjönni? Ott volt ez a samári utazó. Ő benne is, biztos vagyok benne, egy csomó félelem volt. Mi van, hogyha engem is kirabolnak? Mi van, hogyha ez egész egy csapda? És a bokorban ott vannak a többi rabló, és engem is megtámadnak, és kifognak. Az egész csak egy ilyen színjáték. Vagy mi van, hogyha mások azt gondolják, hogy igazából én raboltam ki ezt az embert? Mit fognak gondolni? Bennünk emberekben nagyon sokszor ilyen félelmek jönnek föl, hogy amikor segítünk embereknek, megállunk. Mit fognak szólni? Hogy fog reagálni az az ember? Emlékszem, hogy évekkel ezelőtt unokatesomnak az édesapja haldoklott. Rákos volt. És már az utolsó napjait élte. Otthon voltak, és emlékszem, hogy utolsó napjaiban meglátogattam, és nyílt lehetőségem arra, hogy beszéljek neki Jézusról. Egész életében elutasította Jézust az ember. Utálta a keresztényeket. Isten felé kemény volt. És ott volt egy helyzet, hogy egy lehetőség, hogy segítsek neki. És tudtam, hogy most vagy soha. Ez nem olyan volt, hogy hazamegyek, átgondolom, aztán majd visszajövök. Tehát órái voltak hátra. És le kellett győznem a félelmeimet. Nagyon nehéz volt. Mit fog szólni ez az ember? Egész életében elutasította Jézust. Úgysem akar semmit Istentől. Úgyis el fog utasítani. 2. Mit fognak szólni a többiek? Én most itt elkezdek Jézusról beszélni, meg imádkozni vele. Hogy fog ez lejönni? Olyan furcsa az egész szitu. De volt ilyen helyzetem egyébként kórházban is. Ott még krincsebb, ott vannak az orvosok, a másik beteg. Mit fognak szólni? Le kellett győznöm minden esetben a félelmeimet, és legyőztem. És oda mentem ez az emberhez, és azt mondtam, hogy figyelj, szeretnék érted imádkozni, szeretnéd befogadni Jézust a szívedbe. És akkor már nem tudod beszélni egyébként, csak így a szemével bólintott. És elmondtuk az imát. Nyilván ő nem tudta már elmondani. De vele együtt mondtam az imát. És aznap befogadta Jézust a szívébe. És ma itt van, mennyben van. Az utolsó pillanatban, de megtért. Szóval ezért mondom, le kell győznünk a félelmeinket mindig, amikor segítünk embereken. Mert mindig jönnek gondolatok bennünk, amik visszatartanának. A negyedik, és ez az utolsó, meg kell tennem, ami szükséges. Meg kell tennem, ami szükséges. A kedvesség mindig kerül valamibe. A kedvesség mindig áldozattal jár. Ez az áldozat alapelve, hogy valamibe fog neked kerülni. Általában áldozatot igényel az idődből, néha a pénzedből, legtöbb esetben az energiádból, a figyelmedből, néha a hírnevedből is, de áldozattal jár. A Lukács 10:34-35. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte. Azután feltette a saját szamarára, elvitte egy vendégfogadóba, és ott ápolta tovább. Másnap a fogadó gazdájának 2 ezüst pénzt adott, és azt mondta neki, gondoskodj erről az emberről, és amit ezen felül még ráköltesz, megfizetem, amikor visszajövök. Ahogy látjuk a történetben, áldozattal járt ennek a samáriai utazónak. Időbe, energiába került neki, pénzbe került neki, figyelembe került neki, meg kellett szakítani a saját útját, de mégis áldozatot hozott. Minden esetben, amikor kedvesek akarunk lenni valakivel, ez áldozatba fog kerülni. Áldozatot fog jelenteni valamilyen szinten. Mit nyert ebből ez az illető, ez a samáriai utazó? Semmit. Semmit. Viszont Isten látta, amit tett. És a kedvességben növekedett ez az ember. Több lett. Nagyobb lett belül. Változott. Ezt jelenti. Amikor kedvesek vagyunk, lehet, hogy senki nem látja, lehet, hogy senki nem veszi észre, de Isten észreveszi. Isten látja, és büszke rád. És azt mondja, hogy igen, növekedtél. Most növekedtél a kedvességben. Büszke vagyok rád. Megáldalak ezért. Tegyük mi is ezt. tegyük mi is ezt ebben a karácsonyi időszakban, és ne csak karácsonykor. Legyen ez egy életstílus, legyen ez, ami meghatároz bennünket, mint gyülekezetet, legyen ez a legfontosabb jellemvonásod az életedben. Hogyha bárkit megkérdeznénk a környezetedben, aki a legjobban ismer téged, hogy vajon mi az, ami téged a leginkább jellemez, akkor mondják azt, hogy igen, ő a legkedvesebb ember, a legnagy lelkűbb ember, akivel valaha találkoztam. Legyünk ilyenek ebben a karácsonyi időszakban, vegyük észre a szükségeket. És szeretném még befejezni egy ígérettel, egy utolsó ígérettel a kedvességgel kapcsolatban van a Bibliában egy ígéret. Ez a Példabeszélek 19:17. Kölcsön adsz az örökkévalónak, ha szegényeken segítesz, ő pedig visszafizeti neked. Ez az ige, ez komoly. Nem tudom, hogy értjük-e, hogy mit jelent. Azt jelenti ez az ige, hogy minden egyes alkalommal, amikor kedves vagy valakivel, Isten tartozni fog neked. Minden egyes alkalommal, amikor te kedves vagy valakivel, Isten fog neked tartozni. Azt írja a Biblia, kölcsön adsz az örökkévalónak. Olyan, mintha Istennek adnál kölcsön. És ő fog tartozni neked. Viszont Isten nem szeret tartozni neked. Isten mindig vissza fogja azt adni. És Isten mindig meg fog áldani. Amen? Isten, ilyen Isten. Amen? Milyen igék vannak már a Bibliában? Szóval kinek segítsünk ebben az időszakban? Kinek segítsünk? Először is szeretném, hogyha gondolnál valakire itt a gyülekezeten belül, akinek szüksége van segítségre. És szeretném, hogyha kedvességet mutatnál neki. Kettő, gondolj valakire, aki még nem hívő, nem ismeri Krisztust a környezetedben, az életedben. Gondolj valakire, és legyél vele kedves ebben az időszakban. Mutass kedvességet számára. És azt fogod észrevenni, hogy fény leszel ebben a sötét világban. Fény leszel egy olyan kultúrában, ahol kiveszett a kedvesség, kiveszett a figyelmesség, a szeretet, a jó indulat, és csak az önzőség uralkodik. Ezzel tudunk egy nem szokványos kedvességet mutatni a világ felé. Amen. Kérlek, hogy álljatok föl, most imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked ezt a történetet a Bibliából, és hálásak vagyunk, Úrunk, hogy tanítasz bennünket. Uram, szeretnénk növekedni. Szeretnénk növekedni a kedvességben, szeretnénk növekedni a figyelmességben, a jóságban. Szeretnénk olyanok lenni, mint ez a samáriai utazó. Köszönjük neked, hogy megértettük, hogy mit jelent kedvesnek lenni. Uram, taníts meg bennünket. Uram, szeretnénk ezt gyakorlatba helyezni a következő hetekbe. Uram, szeretnénk lelassulni, nem akarunk 100%-on pörögni, leszeretnénk szállni a gyors vonatról, és szeretnénk elkezdeni gyalogolni csak, és észrevenni a szükségeket. Uram, adj nekünk bátorságot, hogy amikor észrevesszük, akkor be is töltsük ezeket a szükségeket, hogy ne féljünk, Urunk, odalépni. Ne féljünk, Urunk, arról, hogy mit gondolnak az emberek, vagy hogy ez mibe fog kerülni. Szeretnénk egyszerűen csak megtenni azt, amire szükség van abban a pillanatban. Uram, imádkozom, hogy tegyél minket ilyen kedves emberekké. És tedd, Uram, ezt a karácsonyt igazán jelentőség teljessé. Azáltal, ahogyan meglátjuk a szükségeket, és betöltjük a szükségeket. Uram, a kedvességünkön keresztül, Uram, formáld át ezt a világot. Használj bennünket, Uram, a környezetünkbe. Formáld át ezt a várost, formáld át a családjainkat, formáld át a környezetünket. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.